Sziasztok! Mai vendégem Regina, eredeti tanulmányait tekintve orvosi fizikus, PhD AI kutató, jelenleg önvezető autófejlesztésen dolgozik, mint group lead. Segítségével remélhetőleg sikerül belátást nyerünk abba, mi is kell ahhoz, hogy az ember mesterséges intelligenciával foglalkozzon. De még mielőtt a közepébe ugranánk, gyorsan tisztázzunk pár fogalmat, mivel többnyire, amikor AI-ról beszélünk, machine learninget vagy deep learninget értünk alatta. Mi is, meg azt hiszem, hogy az ipar, vagy a legtöbb cég, az ipari szereplők is. Az AI maga az egy tágabban használt fogalom, ugye bullshit buzzwordként ezt bármire rá lehet húzni. Ugye ez lényegében bármilyen intelligenciát mimikáló szoftver lehet AI. Ami már machine learning, az amikor a gép már képes tanulni, explicit utasítások nélkül is. Deep learning pedig még ennél is specifikusabb, egy agyat imitáló neurális háló az, amit tanítanak a kutatók nagy adathalmazokon. Remélem nem mondtam eddig semmi nagyobb marhaságot. Nézzük meg először, hogy milyen képzettség szükséges általában az, hogy AI-jal foglalkozzon az ember, hogy kifejezetten kell-e ezt specifikusan tanulni, kell-e egyetem, át lehet-e nyergelni szoftverfejlesztésből, milyen ágakba, ha lehet, esetleg pszichológiából, vagy ha valaki megunja a tanárkodást, vagy a pincérkedést, akkor bárhonnan egy átképzéssel tud-e ezekre a kérdésekre keresni a választ, hogyha tudsz segíteni.
Természetesen, szervusztok, örülök, hogy itt lehetek a műsor mai adásában, és nagyon szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre. Alapvetően az AI, illetve mesterséges intelligencia területe a legtöbb szoftverfejlesztési területhez hasonlóan egyre nagyobb és egyre többféle rész feladatot tartalmaz, tehát nagyon sokféle képzettségű és tudásszintű embert foglalkoztat most már ez a terület világszerte. Úgyhogy egészen tág tartományban tud változni az, hogy pontosan milyen skillekre és milyen háttértudásra van szüksége ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ezen a területen. Alapvetően nyilván, hogyha valaki mondjuk kimondottan kutatni szeretne, tehát ténylegesen a mesterség és intelligencia élvonalában lévő csúcsmodellek fejlesztésével szeretne foglalkozni, ez természetesen jelentős akadémiai befektetést, tehát egyetemet, PhD-t fog igényelni, nagyon-nagyon sok matematikai, illetve informatikai háttértudást nyilván, ami nem meglepő, talán így a nézők számára sem. Amit hangsúlyoznék, az a matematikai háttértudás egyébként, tehát sok esetben az én ismerősi körömben, kollégáim körében az a tapasztalat, hogy matematikusok, fizikusok nagyon könnyen, jól bele tudnak tanulni ebbe a területbe, adott esetben akkor is, hogyha mondjuk egyetemi informatikai végzettséggel nem rendelkeznek. Tehát amennyiben ugye a kutatósabb irányt, ezt a kimondottan kutatásfejlesztési területet szerezné valaki megcélozni, akkor természetesen kell tudni programozni, jól kell tudni programozni, de ez talán a kevésbé fontos rész mondjuk a matematikai megértéshez képest. Itt a matematikán belül egyébként elsősorban analízis, lineáris algebra alapvető értése az, amit én ide számolnék. Nem kell PhD matematikusnak lenni ehhez, de azért az egyetemi szintű matematikai formalizmusokat nagyon jól kell tudni érteni ahhoz, hogy átlássuk, mit csinál egy ilyen modell.
Mert a konkrét skillekbe még belemegyünk, de akkor egy kicsit finomítva, hogy jó, a tudóskodós részhez tudósnak kell lenni, basically.
Ez így van.
Na de akkor, hogy software engineerként, hogyha egy kicsit finomítjuk, hogy nem kifejezetten az AI kutatás, hanem a deep learning kutatás, és aztán, hogy esetleg van-e olyan része, amiben, hogyha még csak nem is szoftverfejlesztő az ember, hanem csak így szeretne kezdeni eleve, hogy AI-jal foglalkozik, akkor erre van-e?
Persze, természetesen, mert ahogy mondtam, most már nagyon sok különböző szintű feladatkör jött létre a különböző AI tartalmazó product fejlesztések területein. Tehát attól függően nyilván, hogy mennyire közel szeretnénk kerülni itt a tűzhöz, különböző szintű háttértudás szükséges, és rengeteg engineering work van abban nyilván, hogy egy mesterséges intelligencia alapú termék az létrejöjjön. Tehát szükség van, ugye leggyakrabban ezt ez a bizonyos deep learning engineer vagy AI engineer névre keresztelt munkakör szokta tartalmazni a feladatok nagyját. Ebben az esetben én azt mondanám, hogy ez már jóval egy szoftver hangsúlyosabb feladat. Itt egyébként csak hogy konkrétumokat is mondjunk, azért tipikusan Python programozás az, ami szükséges, tehát a mesterség és intelligencia feladatok legnagyobb részét Python, illetve két nagy Python keretrendszer, a TensorFlow és a PyTorch nevű ilyen AI keretrendszerek alapos és igencsak mélyreható ismerete fedi le. Tehát ilyen munkakörök esetében nyilván inkább a programozói háttérismeretek azok, amik hangsúlyosak lesznek. Itt természetesen nem szükséges olyan mélységű matematikai megértés. Tehát én azt mondanám alapvetően, hogy nem kell ehhez feltétlenül se matematikusnak, se fizikusnak, de még csak diplomás informatikusnak sem kell lenni, ahogy ugye kérdezted, egyébként van kiváló pszichológusból átképzett kollégám, aki nagyon-nagyon jól ért ehhez, és szerintem bármikor tudnám ajánlani bármelyik céghez dolgozni. Igazából ez...
Akkor reméljük nézi.
Igen, igazából ez itt az érdeklődés kérdése, tehát ha valaki nem nagyon szeret így beletanulni a dolgok mélyebb megértését, nem annyira hajszolja, akkor azért nem ez lenne az informatikai szakterület, amit leginkább ajánlanék. Nyilván azért az ilyen AI-os, deep learning-es topikok azért még most is több háttértudást igényelnek, mint mondjuk valami nagyon standard, több évtizedes múltra visszatekintő terület. Csak hogy így a konkrétumokról is beszéljünk, hogy ez a deep learning időszámítás az úgy nagyjából 2012-ben kezdődött, tehát ez azért még egy viszonylag fiatal területe így az informatikának, ezek a nagy modellek, amiket most ugye hallunk a csapba is folyni, mint a ChatGPT hasonló neurális hálóalapú modellek, ezek körülbelül 2012 óta működnek értelmesen, és lehet őket ténylegesen ipari felhasználásba is felhasználásúvá is tenni. Tehát azért még nagyon kiforlatlan ez a terület, nagyon dinamikusan fejlődnek.
Még mindig majdnem olyan kiforrott, mint a bitcoin technológiák, és kiforrottabb, mint a legtöbb frontendes framework, amit használunk, úgyhogy tulajdonképpen ez egy öreg.
Ez persze tény, de azért frontend régebb óta létezik úgy unblock, mint deep learning megoldások. Tehát én egyébként 2014-ben kezdtem el foglalkozni AI-jal, deep learning módszerekkel, és azért akkor, amikor én ott belevágtam a fejszémet, akkor még ugye a PhD-m alatt, tehát kimondottan kutatási szándékkal, akkor önmagában az, hogy egyáltalán ezt a már említett AI-os keretrendszert, ezt a bizonyos TensorFlow-t az ember telepítse a gépére, már az egy ilyen kétnapos effort volt, hogy ezt sikeresen abszolválja valaki. Nyilván nálamnál profibb emberek lehet, hogy nem két nap, hanem egy nap alatt is meg tudták ugorni ezt a dolgot, de egyáltalán nem volt triviális mostanra. Ezek most már tökéletesen plug and play rendszerek, nagyon könnyen használhatóak, sokkal felhasználóbarátabb lett az egész.
Ja, hát azt hiszem, hogy most már ilyen TensorJS meg ilyenek is léteznek, úgyhogy bárki játszhat vele, hogyha érez benne.
Igen, tehát nagyon-nagyon gyorsan fejlődnek persze ezek a keretrendszerek is, egyre könnyebb használni, egyre gyorsabban lehet összerakni egy működő modellt, akár most már csak összehúzogatni, összekattingatni gyakorlatilag egy-egy olyan pipeline-t, ami, amivel már tényleg hasznos, értelmes eredményeket kiadó neurális hálót tudunk létrehozni. Tehát nyilván ez is egyre egyszerűbb lesz, meg egyre elterjedtebb igazából a szakma minden területén.
Na de kanyarodjunk is így az általánosabb témákról kicsit arra, hogy hát ugye AI fejlesztés, hol is kezdjem, a konkrét AI feladatkörök vagy munkákhoz milyen skillsetek vannak. Össze is szedtem egy párat, hogyha tudsz ezekben segíteni. Az első a Software Engineering AI.
Igen, hát ahogy a neve is tartalmazza ennek a terület, vagy munkakörnek, itt alapvetően egy software engineer kollégáról beszélünk, aki valamilyen olyan termékfejlesztésen dolgozik, ami tartalmaz mesterséges intelligenciához, deep learninghez kötődő kódrészleteket. Tehát nyilván itt a feladatkör elsődleges része az a kódolás lesz. Így aztán a software engineering skill-ek azok, amik elsődlegesek ilyen esetben. Természetesen érdemes figyelembe venni, hogy itt is szükség van valamilyen fajtát, ahogy ezt az előbb mondtam, leginkább érdeklődésre, tehát arra, hogy szívesen dolgozik algoritmusokkal, szívesen dolgozik kicsit mélyebb matematikai koncepciókkal is. Tipikusan nem ezeknek a kollégáknak kell kitalálni ezeket az algoritmusokat, vagy akár alakítani rajtuk, de azért ez nyilván minden esetben fontos, hogy értsed azt, hogy egyáltalán miről szól, amit éppen csinálsz, tehát itt inkább az érdeklődés az, ami szerintem elsődleges. Egyébként maga a skillset, amire szükség van, az leginkább azzal fog megegyezni, ami egy klasszikus, mondjuk backend fejlesztői munkakörben szükséges.
Uh-huh. Szuper. És akkor mondjuk haladva tovább a listán, a data scientist például, ugye ez nem egészen AI, de azért mégiscsak kapcsolódó.
Hát AI-nak AI, deep learningnek nem feltétlenül deep learning, ugye, hogy az elején fel is vezetted ezt a témát, ugye ez három nagy csokort jelent tulajdonképpen. Az AI, az tartalmaz minden machine learninget, és ez tartalmaz minden deep learninget, tehát valahogy így néz ki ez a nem minden rovar bogár, ne minden bogár rovar esete. Tehát ugye a deep learning az alapvetően egy szűkebb terület, amit mondjuk például autóiparban, vagy arcfelismerő szoftverekben, más egyéb ilyen rendszerekben, mint a ChatGPT, stb. Ezekben ugye mind deep learninges megoldásokat alkalmazunk, amik ugye ilyen mély neurális hálótanításon alapulnak. Data scientist alapvetően az esetek legnagyobb részében még mindig inkább klasszikus machine learning megoldásokkal fog dolgozni. Nem kizárólagosan, tehát természetesen egy data scientist is belenézhet és használhat deep learning alapú megoldásokat, háló alapú modelleket is, de nyilván ott kicsit más a munka fókusza. Ugye a data scientist kollégák, ők tipikusan tabuláris, vagyis számadatokkal fognak dolgozni, vagy idősorokkal, vagy valami hatalmas Excel táblázatokkal, mindenféle különböző datasettekből, és esetükben egyébként egy deep learninges kollégához hasonlóan nagyon-nagyon fontos lesz a matematikai háttértudás és az algoritmusok nagyon alapos ismerete is, de ahogy mondtam, itt elsősorban tabulár dataszetek kezeléséről van szó, tehát itt nagyon-nagyon fontos lehet olyan háttértudás, mint például az SQL ismerete, vagy ugye tetszőleges valamilyen adatbázis kezelő adatmanipulálásról szóló ismeretek, azok, amik talán a leghangsúlyosabbak ebben az esetben. Illetve kiemelném egyébként azt is, hogy a data scientist kollégák az esetek nagy többségében üzleti témákkal foglalkoznak, tehát akár kimondottan mondjuk banki adatokat elemeznek, vagy bármi olyan jellegű feladatkörökben dolgoznak, ahol menedzsment döntéseket támogatnak az alapján, amit ők ugye különböző információkat ki tudnak nyerni ezekből az adathalmazokból. Ennek megfelelően nagyon-nagyon fontos az is, hogy tudják prezentálni azt, amit találtak. Tehát ebben az esetben mondjuk egy klasszikus software engineeri feladatkörhöz képest az, hogy jól tudjad elmondani azt, hogy mit is csináltál, és mi lett az eredménye, ezt jól tud prezentálni, vizuális, szép megjelenítési formákat tud találni annak, amit te kitaláltál, az szintén egy hangsúlyos része ennek a feladatkörnek.
De azért még mindig a leghangsúlyosabb, hogy ott a data lake van, egy kis kanalad, mit tudsz belőle szkúpolni?
Tehát data scientist, ahogy a nevé is tartalmazza, elsősorban adatokkal fog foglalkozni, így ha ezen a ponton elvérzel, akkor minden.
A soft skill-ek azok nem mentik ki az embert.
Tipikusan nem.
Na de akkor nézzük meg a valójában, hogy hát ez is AI, hát ahogy mondtad AI, de akkor machine learning, deep learning irányba menjünk el egy kicsit, amire talán jobban rá is látsz, mert hát mégiscsak ilyen témakörben vagy menedzser, ilyen témakörben voltál fejlesztő, tudós, machine learning, deep learning scientist, neki milyen skillsetre van szüksége?
Igen, ezt ugye már érintettük is a beszélgetés elején, tehát hogyha valaki alapvetően ezeknek a neurális hálómodelleknek a fejlesztésével, az algoritmusok csiszolásával szeretne elsősorban foglalkozni, akkor az nagyon-nagyon sok matematikai háttértudást fog igényelni, mert fontos, hogy értsed azt, hogy mit csinál az a modell, mit próbálsz kinyerni az adatból, statisztikai háttértudást, analízis háttértudásra, mint szükségünk lesz ahhoz, hogy megértsük ezeknek a modelleknek a működését. Egyébként jelenleg sem egy teljesen lefutott kör annak a tényleges matematikai értelmezése, modellezése, hogy hogyan működnek ezek a mély neurális hálók, pontosan milyen módon tanulnak meg bizonyos koncepciókat. Ezekhez egyébként elsősorban a statisztikus fizika területéről szoktak kölcsönözni ötleteket a tudósok, tehát például ilyen jellegű területek legalább alapvető ismerete az hasznos tud lenni ahhoz, hogyha tényleg ilyen nagyon, nagyon élvonalban lévő modellek fejlesztését célozza meg az ember. Természetesen, hogyha nem a fő cél az, hogy akadémiai cikkeket adjunk ki, vagy friss publikációkat hozzunk létre, hanem kell modelleket fejlesztenünk a munkakörünkön belül, de mondjuk elsősorban ipari felhasználásra.
Tehát mondjuk azt szeretnénk, hogy önvezessen az autó?
Akár igen, azt szeretnénk, hogy önvezessen az autó. Ebben az esetben mondjuk nem feltétlenül az lesz a munkánk jelentős része, hogy statisztikai, fizikai elgondolások alapján magyarázzuk egy-egy neurális háló működését, hanem inkább csak egy ilyen általános megértésre van szükség, de ez is azért nagyon sok ismeretet igényel. Annak tekintetében, hogy működik egy modell, hogy működnek ezek a bizonyos optimalizációs folyamatok, amikkel a modell paramétereit finomhangoljuk. Így azért azt mondanám, hogy ebben az esetben hát legalábbis ez a klasszikus STEM képzettség, előképzettség azért mindenképpen szükséges. Azzal a kitétellel, hogy ha mondjuk valaki informatikusként végzett, akkor azért erősen odafigyelt azokon a matek órákon, amiken részt vett az egyetemen, mert azért valljuk be, ott el is lehet blitzelni, hogyha az ember nem nagyon akarja oda tenni magát. Tehát itt ez mindenképpen nagyon jelentős, nyilvánvalóan az algoritmusok ismerete is fontos, és hozzájárul, tulajdonképpen kéz a kézben jár ezekkel a matematikai alapismeretekkel. Viszont például ugye az előző munkakörben, data scientist munkakörben hangsúlyos mondjuk SQL ismeretek, azok szinte negligálhatóak ebben az esetben. Nagyon sokszor struktúrálatlan adatokkal dolgozunk, képekkel, hangokkal, szövegekkel, amik egyáltalán nem biztos, hogy ilyen klasszikus adatos munkakörhöz kapcsolódó skilleket igényelnek. kell természetesen az adatot manipulálni, az adatot kezelni, sőt egyébként azért a legtöbb AI-os munkakör, deep learninges munkakörnek nagyon a leghangsúlyosabb része az adatokkal való foglalkozás, de ez nagyon-nagyon ritkán jelent klasszikus adattáblák kezeléséhez kapcsolódó feladatokat.
De amennyire értem, és most fogok teljesen összezavarodni, mert eddig volt a Software Engineering AI. Lényegében ő, mint black box kezeli az algoritmusokat, vagy hát a neurális hálókat, amiket a scientist, az MLDL, Machine Learning, Deep Learning Scientist lefejleszt, feltanít valami, mert elkészít. Aki, mint egy gray box nézi ezt, mert úgy nagyjából érti, statisztikus fizikából levezeti, bármit is jelentsen ez, de azért nem teljesen tudja, hogy pontosan mi történik benne, tehát olyan gray box. Na de akkor itt van a Machine Learning Deep Learning Engineer. Hogy jön ő a képbe? Mert akkor már van, aki black boxként tekint rá, van, aki gray boxként tekint rá, white boxként nem hiszem, hogy tud rá még tekinteni valaki.
Hát mondjuk úgy, hogy a szürke ötön árnyalatát fel lehet vonultatni ebben az esetben, tehát remélhetőleg a Deep Learning Scientist azért azokat a modelleket, amiket használ, továbbfejleszt, azokat elég mélyen érti, és nagyon pontosan tudni fogja azt, hogy bizonyos finom hangolások milyen eredményekkel fognak járni. Ehhez képest egy deep learning engineer kollégának ritkábban feladata magának a modellnek a módosítása, de ugye a deep learning hálók, mély neurális hálók azok adatokból tanulnak. Egy ipari környezetben általában nem az történik, hogy egyszer betanítunk egy modellt, és az úgy ül a polcon, vagy abban a bizonyos dobozban, ugye, akár fehér, akár fekete, és azt úgy abban a formában használjuk örökké, hanem hát egyrészt nyilván a fejlesztés során is, de adott esetben egy ilyen termék életciklusa során update-elődik folyamatosan, frissítjük ezt a modellt új adatokkal, új adatokkal tanítjuk. És ebben a munkában van nagy szerepük például a Deep Learning Engineer kollégáknak. Átfedések azért vannak az ilyen területek, mint a Deep Learning Scientist és a Deep Learning Engineer között. Inkább a munkafókuszát jelölik ezek a kategóriák.
És akkor mi a különbség
a
munkafókuszban?
A munkafókuszban a különbség szerintem alapvetően abban fogható meg, hogy a Deep Learning Engineernek valószínűleg jelentősen jobban kell érteni a kódoláshoz egy Deep Learning Scientistnél, tehát még egy tudós munkakörben, kimondottan tudós munkakörben foglalkoztatott kollégának a fő feladata az lesz, hogy kialakítson egy modellt, és kipróbálja, hogy az úgy nagyjából működik-e, addig a Deep Learning Engineer kollégák lesznek azok, akik ezt robosztusan újra taníthatóvá teszik, létrehozzák azt a valamilyen céges ipari keretrendszert, amiben újra és újra be lehet tanítani ezeket a hálókat, vagy kis módosításokkal be lehet emelni új modelleket, amiket a modellekért felelős kollégák létrehoztak. Tehát alapvetően ez lenne talán a legfontosabb különbség itt a fókuszban.
És még itt is kifejezetten ajánlott a STEM plusz PhD erős matematikával.
Ebben az esetben a PhD szerepe az már elég elhanyagolható valószínűleg, tehát a STEM diploma nyilván nagyon-nagyon hasznos, de ahogy mondtam, ismerek több olyan kollégát is, aki nem ilyen területről érkezett.
Tehát az ez a munkakör?
Igen, igen. Alapvetően ebben a munkakörben egyszerűen, hogyha az embernek van egy matematikai érdeklődése, és ehhez hajlandó a munkát is beletenni, tehát megtanulja azokat a fogalmakat, amik szükségesek ebben a munkakörben, ami nem minden egyetemi matematika, amit az ember orra alá nyomnak, hanem annak azért egy viszonylag jól körülhatárolható szegmense, akkor azért alapvetően nagyon jól el tud boldogulni ezen a területen. Nyilván nem feltétlenül ebből fog cikkeket publikálni, viszont kitűnő ipari modelleket tud létrehozni, már elkészült modelleket tud finomhangolni, és adott esetben nyilván bizonyos keretek között módosítani is. Nem feltétlenül a Deep Learning Engineer kollégák feladatának legfontosabb része az, hogy teljesen új modelljeket találjanak ki, vagy új koncepciókat hozzanak létre, viszont nagyon sok minden létezik már, akár open source környezetekben is, amikből ki tudunk indulni.
Kicsit szomorú, mert ez nekem úgy hangzik, mint a fejlesztésben, a creme de la creme, a data scientist az megcsinálja a POC-t, gyakorlatilag az első működő verziót, és akkor azt átadja szépen a Deep Learning Engineer-nek, aki pedig a error kézeket, az edge kézeket, a tesztelést, megcsinál mindent, amit nem szeretünk a fejlesztésben, vagy amin a jó része.
Azért nem látnám ilyen sötéten a helyzetet, azért a legtöbb cég, ha csak nem ilyen giga tech cégekről beszélünk, mint a Google és a Facebook, egyáltalán nem alkalmaz igazából kutatókat,
persze.
AI kutatókat, és ennek megfelelően a Deep Learning Engineer-ek azt talán adott esetben elég sok izgalmas modellfejlesztéssel kapcsolatos feladat is csücsülhet. Nyilván tipikusan ezek a legnagyobb cégek, ahol ténylegesen léteznek kimondottan AI kutatásra fókuszáló alegységek, mint a Facebook AI Research, vagy ugye Google Brain különböző alszervezetei. Nyilván itt óriási lépéseket tesznek amúgy a terület kutatásában, ezekről publikációk is rettenetesen nagy számban születnek, és ki tudja még mi mindent csinálnak, amit ugye nem publikálnak le természetesen. De ugye olyan cégek, ahol nem kimondottan az AI a fókusz, hanem ez egy hasznos eszköz, amit felhasználnak a fejlesztésekben, olyan cégeknél tipikusan azért a POC fejlesztések és a modellek kiválasztása és a Deep Learning Engineer-ek feladata lesz. Nyilván szeniorabb kollégák vagy nagyobb rálátású, több tapasztalattal rendelkező kollégák fogják kiválasztani azt, hogy melyik modellt kezdjék el például használni.
És hamar a rálátás és a szeniorabb kollégák. Van itt még nekünk a Machine Learning Deep Learning Architect, mert hát tovább is lehet lépni, hogyha már az embernek nagyon sok a rálátása.
Ez az. Szeretnék némi friss, tiszta, jól fűszerezett rálátást, javasolna megfelelő bort mellé.
Egy architektnek, hogyha valaki esetleg ezt célozná meg, akkor mi kell?
Természetesen hát a deep learning területen ugyanúgy, hogy software engineering esetében ugye az architekti feladatkör az pontosan leginkább abból származik, hogy az adott kollega egy kicsit szélesebb tartományát látja át a feladatoknak, jobban megérti azt, hogy mit, mivel, és hogyan érdemes összekötni, és hogyan fog alakulni majd a produkt egészen. Nincs ez másként deep learninges produktok esetében sem, tehát egy deep learning architekti karrierút esetén, vagy egy ilyesfajta előrelépési lehetőség esetén nyilván elvárjuk a kollégától, hogy például képes legyen kiválasztani azt, hogy publikált modellek közül, open source lehetőségek közül mi az, amivel az adott cégnek érdemes kezdenie. Tisztában legyen azzal, hogy milyen framework követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy ez a product biztonságos, jól használható, jól tesztelhető legyen. Tisztában kell lennie azzal is természetesen, hogy a döntéseit hogyan kommunikálja mind a csapat, mind a menedzsment felé, hiszen ugye ez az a feladatkör, ahol mindkettőre szüksége lesz. Tehát tisztán és érthetően kell tudnia ezeket a döntéseket és az indoklásokat megfogalmazni. Úgyhogy itt nyilván a soft skill-eket is mindenképpen kiemelném.
Kommunikáció, magas szintű döntések, kódolás is gondolom, azért nem árt, hogyha az ember az
ugye ez,
valaha értett hozzá.
Igen, ugye az architekt az egy előrelépési lehetőség, tipikusan deep learning engineer, vagy adott esetben deep learning scientist kollégák léphetnek elő ebbe a pozícióba. Így aztán ugye elvárható, hogy...
De mondjuk milyen különbség egy 10 éve dolgozó senior 15, tök mindegy deep learning engineer, és egy ugyanennyi ideje dolgozó, de deep learning architect között.
Először is biztosra lehetett, hogy 15 éve dolgozó deep learning engineer nem fogsz találni.
Hát de majd. Na, hát előbb-utóbb azért csak eljutunk oda.
Persze. Előbb-utóbb biztos lesz majd ilyen. Még néhány év vissza van addig, de... Hát alapvetően ez szerintem soft skill-ekben mérhető elsősorban, illetve a teljes product iránti érdeklődésben, tehát azért egy deep learning architektnek hiába deep learningben a fókuszában értenie kell azt, hogy a termékhez hogyan kapcsolódik az a konkrét blokk, amiért ő Isten igazából felel, illetve igen, nyilván képesnek kell tudnia lenni, kommunikálni mindenről. Ugye egy senior fejlesztőtől, hát jó esetben elvárjuk azért a kommunikációs képességet, de nem abban a szintben vagy mélységben, nem feltétlenül kell olyan gyakran management meetingekre járnia, nem kell annyit kommunikálnia executive-ok felé, így aztán egészen más szintjét várjuk el mondjuk a prezentációs készségnek.
Persze, de csak bételek, már pontosan tudom, hát ugyanez van a senior engineerek és az architekt között. Viszont akkor mi a különbség egy deep learning architekt és egy software engineering architekt között? Tehát ugye, mert eddig is elemeztük, megnéztük, hogy akkor honnan lehet az ember, mi kell ahhoz, hogy az legyen. Tehát mondjuk egy software engineer architekt az átnyergelhet, hogy aztán egy deep learning architect legyen, mert ugye ez mondtad, ez egy ilyen kiegyensúlyozott rol, gondolom, amit már az AI-hoz nem kell olyan szinten érteni, akár mint egy deep learning engineer se feltétlen.
Nehéz kérdés. Alapvetően az architekteket én mindig egy ilyen úgynevezett T-shaped personnek képzelem el.
Kigyúrtak kell legyenek?
Nagyon kigyúrtnak kell lenni. Egy expert, egy nagyon senior kollega, az egy E-shaped person lesz, aki egy konkrét területhez nagyon-nagyon jól ért, és abban a területben nagyon mély tudással rendelkezik. Ehhez képest egy architektől alapvetően azt várjuk el, hogy ő T-shaped legyen. Legyen egy olyan terület, amiben nagyon mély tudással rendelkezik, ami egy deep learning architekt esetén valószínűleg a deep learning lesz értelemszerűen, viszont ott a T betűnek a teteje is, neki fontos, hogy ő ugye a környező rokon szakterületekkel is azért viszonylag jól tisztában legyen.
De kikerülted a választ, hogy olyan akkor...
Át lehet nyergelni, nyilván tehát mindenhol mondjuk, át lehet nyergelni, tehát ugyanazon a lendületen, ahogy
matematikai háttértudás, vagy...
Ugyanazon a lendületen, ahogy valaki pszichológusból lehet deep learning engineer, természetesen software architektből is lehet valaki deep learning architekt, bele kell rakni a munkát, hogy a deep learning részt megtanulja és megértse. Nyilván egy deep learninges csapat nehezen fogad el mondjuk egy olyan vezetőt, aki nálánál rosszabbul ért az a szakterülethez, hát nem fognak rábízni valakire mondjuk modellválasztást, vagy ilyen finom hangolási döntéseknek a meghozatalát, aki ehhez nem ért kellő mélységben.
Világos. Köszönöm. Hát van még nagyon sokféle, láttam az interneten, hogy hát ezerféleképpen csoportosítják az AI szakembereket, még lehetne BI, meg minden, de azt hiszem, hogy a többi az mind így igazából besorolható ezek alá, amiket így végignéztünk, de hogyha nem értetek egyet, akkor mindenképpen kommenteljetek, hogy milyen munkaköröket hagytunk ki, megpróbálom Reginát rávenni, hogy a válaszolgasson a komment szekcióban legalább egyre kettőre, hogyha valamit kihagytunk. És hát nagyon köszönöm, hogy segítettél egy kicsit feltérképezni az AI szakemberek, szakterületek rejtelmeit. Köszönöm nektek, hogy megnéztétek a videót, ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha szeretnétek még több ilyen tartalmat, és jelentkezem, amint lesz időm megint megcsinálni egy videót. Sziasztok!
Szervusztok!